Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr pedig igazgassa szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztusban való álhatatosságra. Amen. Hallgassuk meg a lekciót Sámuel első könyvéből, a második fejezetből. Az első 10 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Sámuel próféta könyvéből, első könyvéből, a második fejezetből az első 10 verset olvasom. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajta kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jólakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje, összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Hálával áldozunk most Istenünk neked, húsvét ünnepén, és teljesítjük a mi fogadásunkat előtted, hiszen szívünkben már sokszor kértünk, és fogadtunk is, ha megsegítesz, ha velünk leszel, akkor imádni fogunk téged, eljövünk a te házadba, és lelki áldozatot mutatunk be most te előtted. Köszönjük, hogy örökkévaló Úrként mindig munkálkodsz az emberek javára, és Krisztusban, amikor megjelentél, láthatjuk, hogy vállaltad a szenvedés útját, de harmadnapra feltámadtál, hogy bebizonyíts, hogy ki az Úr ezen a világon, hogy a halál felett is van uralmad, hogy az ember élete nem a semmibe tart, hanem létezik örökké valóság. És köszönjük, hogy ebben a hitben, ebben az öröm üzenetben állhatunk meg a mai napon is. Nem a halálé az utolsó szó, hanem a tiéd, Istenünk. Te vagy az, aki megeleveníthetsz bennünket. Te vagy az, aki a síron túl is felhozod a mi életünket. És te tehetsz most bennünket hit által gazdaggá, hogy valóban megértsük ezt az üzenetet, és a húsvét öröm híre betöltse a mi szívünket. Ezért imádkozunk, hogy ezen a helyen most te legyél jelen, és te szólíts meg a mi lelkünket egyen-egyenként. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Máté evangéliumából, a 28. fejezetből, az első 15 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Máté evangéliumából szól hozzánk Istenünk igéje 28. fejezetből. Az első 15 verset olvasom. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve! Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mint a mai napig. Kedves testvérek! Feltámadás üzenete van előttünk, és ha az ünnepeket nézzük, karácsony, ugye nagypéntek, húsvét, és aztán majd a pünkösd ünnepe, akkor láthatjuk, hogy egyre nehezebb dolgokkal kell szembenéznünk, mert még a megszülető Jézussal még úgy könnyebben vagyunk, hogy megszületett erre a világra. Aztán már a szenvedés történet már nehezebb feladatot ró a mi számunkra, hogy mit kezdjünk Jézus szenvedésével, és aztán, amikor az örökkévaló dolgok érkeznek meg, hogy hát van feltámadás, és van valami több e földi létnél, akkor már odáig juthatunk, hogy ezt már nem értjük, vagy nehezen érthető a mi számunkra. Pedig így teljes és így tökéletes Krisztusnak a földön elvégzett tanítása, mert Krisztus lényegében összefoglalta az egész életében azt, amit itt meg akar tanítani az embereknek, nem csak szóban, hanem cselekedetekben is, és bizonyságot akart adni. Ugye van az, amikor valaki tanít, de az egy elmélet. Mint ahogy az iskolába beülünk, és sok mindent tanultunk, és aztán kimentünk az életbe, és azt mondtuk, hogy nagyon jó volt, és sok mindent tanult, de az élet valahogy más. Amikor az életben meg kell próbálni ugyanazokat a dolgokat megvalósítani, amit tanultunk, akkor mindenki érzi azt, hogy itt valahogy nehezebb, és nehezebb megélni ezeket, és megvalósítani, és bebizonyítani, hogy ezek a dolgok élők és valóságosak. Jézus is azért mutatta be önként, és ő maga önként tette le az életét a kereszten, ezt szeretném hangsúlyozni, senki nem vehette volna el tőle. Bárki elítélhette volna Jézus, de megfogni nem foghatta volna meg. Keresztre nem szegezhette volna fel. Ez Jézusnak volt egy profétikus tette, Isten előtti tökéletes áldozata, mert önmagát adta oda önként, ebben a saját szeretetét mutatta meg, és leplezte le a világ előtt azt a sokfajta gonoszságot, vagy emberi indulatot, azt a sok értelmetlen szenvedést, amit mi egymásnak okozunk, azáltal, hogy nem figyelünk az Istenre. Hiszen megállíthatnánk a szenvedést. Már mondhatjuk, hogy ez egy illúzió, hogy állítsuk meg a szenvedést, mert hát az mindig is volt, és mondhatjuk, hogy lesz is ebben a világban, és ki tudná megállítani a szenvedést? Jézus meg tudta állítani? Hát Jézus kereszthalála után is van szenvedés, vagy léteznek bűnök, amelyeket elkövetnek. Vajon Krisztus meg tudta állítani ezt? Ilyen értelemben a mi kezünkben van a kulcs. Hiszen Jézus, amikor a saját szenvedés történetét, kereszthalálát megélte, akkor felmutatta nekünk azt a kulcsot, amivel a szenvedést nem tudjuk kivenni a világból, mert mindig lesz, de a szenvedést át tudjuk alakítani. Illetve, ha már át tudtuk alakítani, akkor odáig is eljuthatunk, hogy nem indítjuk el. Meg tudjuk változtatni. Így alakította át lényegében Jézus a saját szenvedés történetét a mi javunkra, hogy ez a szeretetnek a legnagyobb bizonyossága legyen, plusz még hozzátette azt, hogy a halálon átmenve bebizonyítsa nekünk azt az örök kérdést, ami ott van azért az emberben, van-e örök élet? Hát ez hiszünk is benne, meg nem is. Hiszen a mindennapi tapasztalat azt mutatja, hogy ha valaki meghal, akkor onnantól kezdve mi már nem találkozhatunk vele. Azt látjuk, hogy ha meghal valaki, eltemetjük, és onnantól kezdve vége az életnek. Ez egy nagyon erős tapasztalat. Semmiféle ellenkező bizonyíték nem nagyon van, a hétköznapi ember tapasztalatában nincs ilyen. Ezért nagyon erős az ellenállás az emberben, hogy egyáltalán foglalkozzon az örök élet gondolatával, vagy illúziónak, meseszerűnek tűnik, hogy gyermekként még talán hittünk benne, de felnőttként már egyre inkább úgy érezzük, hogy talán nincs mögötte igazi tartalom. Na most, ahogy Krisztus valóságosan meghalt, és valódi volt a szenvedése, ahogy végigolvashatjuk, hogy hogyan szenvedett, valóban fent volt a kereszten, valóban meghalt. Ugyanígy felmutatja azt, hogy valóban fel is támadtam. Tehát a kettő valóság össze van kötve. Ezért egy olyan lassú és rögös utat választott Krisztus, egyszerűbb lett volna talán mondhatjuk, vagy jobban hinnénk mi az örök életben, hogyha leszállt volna a keresztről. Úgyhogy mondták is neki, hogyha szállj le a keresztről. Mentsd meg magadat, ha másokat megmentettél, akkor most mentsd meg magadat, mutasd meg, hogy te vagy a Krisztus. Most, ha most leszállt volna Jézus a keresztről, akkor elhittük volna, hogy van örök élet. Vagy csak azt mondanánk, hát Jézusnak volt hatalma leszállni, hát csodát tett. De még mindig ott lenne bennünk a kérdés, hogy vajon ugye át fogjuk élni a halált mindannyian, most van örök élet, amiről Jézus beszél? Tehát sokkal nagyobb dolog volt végigélni a halált és harmadnapra feltámadni, mint leszállni a keresztről, egy gyors megoldás. Hát annyit gyaláznak itt engem, és kérdezgetik, hogy valóban én vagyok-e Krisztus, hát megmutatom. Hát nem egyszerű. És akkor mindenki megdöbben. Megijed, félni kezd, és nem tudnak mit kezdeni. Ebből a szempontból tehát Jézus megmutatja azt, hogy a halál ugye nekünk a visszafordíthatatlan, amivel már nem tudunk mit kezdeni, az életünk végének vagy végességének a tudata, és ezzel szemben Jézus megmutatja azt, hogy az életünknek, ami Istenben van elrejtve, idézőjelben mondom, sosincs vége. Mert ha Krisztusban van feltámadás, és a feltámadás az egyetemes, nem csak azok fognak feltámadni, akik hisznek Krisztusban. Arról szól a Szentírás, hogy ez egy egyetemes törvényszerűség. hogy van feltámadás. Csak Jézus bemutatja, hogy ő az, mint Úr, és itt megmutatja azt, hogy ő mint személyesen is képviseli az életet. Ez számunkra ugye felfoghatatlan, hogy létezik egy olyan nem teremtetett lény, aki Istennel egyenértékű, aki maga képviseli az életet ebben a világban, és el tud jönni közénk, emberré lesz, olyanná lesz, mint mi, hozzánk hasonló, és be tudja azt nekünk bizonyítani, hogy ugyanolyanná lesz, mint mi, meghal ugyanúgy, mint mi, azért, hogy a saját bőrünkben éljük meg, a legközelebb élhessük meg azt, hogy milyen az az örök élet. Hogy mi emberként ugyanezt fogjuk majd megélni. Tehát Isten Krisztusban így bizonyítja be, és azért szerette az Atya a fiút, mert a fiú képes volt arra, hogy letegye a saját életét, vagyis átmenjen a halálon. Ez egy hatalmas dolog. Mondhatjuk azt, hogy Krisztusnak könnyű volt meghalni. De attól még a halál ugyanúgy halál. És át kell menni rajta. Mint ahogy majd egyszer nekünk is. És pont azzal, hogy letette az életét, és ismét, ahogy mondja, én önmagamtól leteszem, mert ezt a küldetést kaptam az Istentől, a mennyei atyától, és majd felveszem ezt az életet. Mert van hatalmam letenni, és van hatalmam felvenni. Ezáltal mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Így lesz nekünk örökké való úttá, hogyha hiszünk benne. És itt kapcsolódhatunk mi Jézus Krisztus személyéhez, és az egész feltámadásnak a lényege az, hogy Jézus él. Ez az örömhír. Ez volt az első hitvallás, hogy Jézus él, ezért jó keresztjénnek lenni, mert olyan mesterünk van, akit keresve se találunk ennél nagyobb vagy jobb mestert, mert voltak nagy tanítók a világban, akik Istenről tanítottak, de senki nem halt meg, és senki nem jött vissza a halálból. Senki nem bizonyította be örökké való hatalmát így, ilyen módon, csak egyedül Jézus bizonyította be. Ezért, hogyha megnézzük azt, hogy kik tanítottak már Istenről, vagy körbenézünk, más vallásokat is megnézünk, nem találunk ilyen mestert, aki így tanított volna, és így bizonyította volna be az emberek számára mindazt, amiről tanított, és előre megmondta a dolgokat, hogy véletlenül se legyen az, hogy hát ez csak úgy megtörtént. Hanem előre megjelentett mindent, hogy még véletlenül se kételkedjünk, hogy ez az ő akaratán kívül van. Azért mondott meg mindent előre, hogy láthassuk azt, hogy ő van a dolgok mögött. Nem véletlenül történnek az események, hanem ő előre tudja, hogy mi fog történni. Tehát mi akkor a legfontosabb, hogyha össze akarjuk szedni a húsvét üzenetét, mert sok minden üzenet lehet, de nézzünk meg egy párat. Azért hiszek a feltámadásban, mert ezeket a jeleket is láthatom, amelyeket leírnak a mi számunkra, mint ahogy az asszonyok valósággal elmennek a sírhoz. Láthatjuk azt, hogy egy angyal jelenik meg, ugye az a nagy probléma, hogy a hatalmas sírkövet hogy fogják elvenni a sírról. Ez tényleg probléma volt az asszonyoknak, hiszen hogy menjünk be a sírba? Ez olyan hatalmas ez a zárókő, hogy ezt nem lehet megmozdítani. És itt láthatunk egy angyalt, aki megjelenik, és elhengeríti ezt a követ. Tehát van egy természetfeletti megnyilvánulás, amiről Jézus is szól, mikor a Gecsemáné kertjében van, imádkozik is az ő halála előtt, hogy én hívhatnák angyalokat, hogy segítsenek nekem. 12 sereg angyalt is tudnék hívni, hogy megakadályozzam azt, hogy engem elfogjanak. Tehát van hatalom a kezében. Ha neki adatot minden hatalom menjen és földön, akkor a mennynek az erőinek meg kell jelennie a földön, hiszen ez is bizonyíték. Ezért úgymond ez a meseszerű motívum, hogy megjelenik egy angyal, ez nem mese, hanem azt jelenti, hogy létezik ez a hierarchia. Létezik a láthatatlan világban az angyalok világa, akik szolgáló lelkek, És ha az Úr angyala megérkezik, akkor végrehajtja a feladatot, amit a Földön már senki nem tud végrehajtani. Ugye olyan a tekintete, mint a villámlás ruhája fehér, és meglátjuk őt, vagy látható volt, beszélgetett az asszonyokkal. Tehát nem arról van szó, hogy egy vízióról van szó, hogy ők csak úgy látták, gondolták, elképzelték, hanem húsfér valóságban jelenik meg. Ugyanúgy Krisztus is, amikor feltámad, mondja, hogy az angyal, hogy menjetek meg Galileába, előttetek jár Krisztus, ugyanúgy találkoznak vele, és megszólítja őket. Le tudnak borulni előtte. Láthatják őt, hallják a hangját. Tehát ott van ez a természetesség Jézusban. A feltámadott Krisztus természetesen jelenik meg az emberek számára, és érthető. Majd láthatjuk az őrségnek is a kálváriáját, hiszen jelentik a főpapoknak, hogy hát Jézus már nincs a sírban, és akkor kitalálják ezt a ma is közkeltő dolgot, hogy igazából a tanítványok oda mentek és ellopták, mert hát más logikus, racionális magyarázat nincs, hogy valami csalás kell, hogy legyen a dologban, mert a sírban ott kellene lenni Krisztusnak, jól megtámogatják ezt ezüst pénzzel, és ezt a hírt el kell híresztelni. Mert minden hír mellé oda rakhatunk egy másik hírt, és ezt ma, hogyha a világban megnézzük, akkor így tapasztaljuk. Van egy hír, és aztán mellé rakhatunk egy ellentétes információt, és ebből áll ma a kommunikáció, hogy van egy üzenet, aztán annak az ellenkezőjét is el lehet mondani, vagy el lehet mondani, hogy ez miért nem jó, és hogy miért van így, meg miért nincs így. És aztán persze mindenki majd eldönti, hogy miben hisz. Vagy elbizonytalanodik, vagy valahova állni fog. Tehát a feltámadásban vetett hit az igazából annak ellenére, hogy vannak ezek a bizonyságok, hogy nincs ott már a sírban, majd hogy láthatóvá válik, úgy lesz érthetővé, hogyha az ember elkezd hinni, és itt a hitnek a pozitív oldalát hozom föl, hogy az élő Isten fogja bebizonyítani a mi számunkra, mert mi sem voltunk ott, mi is mondhatjuk, csak hírből tudjuk. De hogyha te fölveszed a kapcsolatot az Istennel, az Istennel való élő kapcsolatod által fogod a Jézus eseményeket is igaznak tartani, mert te tapasztalod az Istent a saját életedben. Az ember az örökkévalóság tudata nélkül egy olyan életet él, hogyha nincsen nyitottsága az Istenre, nem keresi őt, akkor igazából a hétköznapok világában csak úgymond sodródva él a semmiből, a semmibe tart az élete, és nincsen igazából semmilyen megérkezése. Hiszen a halál a teljes pusztulást jelenti a számára. Az örök élet tudatosságában, amire Krisztus akar bennünket vezetni, Isten jelen van, mert nincs értelme az örök életnek Isten nélkül. Hát igazából nincs értelme az örök életnek Isten nélkül, és láthatjuk, hogy Jézus ezért mutatja be ezt az áldozatot is, hogy feltámadásával is aláhúzza, hogy él az Isten. Mert azzal, hogy ő él, azzal lényegében ezt mondta ki, hát él az Isten is, akiről bizonyságot teszek nektek, higgyetek ő benne. Aki bennem hisz, az az Istenben is hisz. És így kapcsol bennünket oda, mindenek teremtőjéhez, az örökké való atyához. A másik, hogy ha van örökké valóság, akkor kicsoda az az Isten, aki az örökké valóságban ránk vár. És ez a második nagy üzenet. Hogy az Isten lényegét tekintve olyan teremtő, akinek a legbelsőbb lényegét a szeretet jellemzi. Nem a gyilkosságé, nem a halálé, nem a hazugságé, nem az emberi manipulációé, és nem a test elmúlásáé az utolsó szó, hanem az Istené. Ez az örömhír. Átmegyünk a halál jegyéből az élet jegyébe. Miért maradtak meg Krisztuson a keresztre feszítésnek a sebei? Később láthatjuk, hogy Jézus bemutatja a sebeket. fölvetett volna egy olyan testet is, ami nincsen rajta az a seb, amit ütöttek rajta. De ő ezzel is bizonyítani akarja, hogy ő az. Nem egy olyan lényként jelenik meg, akit nem lehetett megsebesíteni, hanem sebeivel gyógyulunk meg, a sebezhetőség nincs ellentétben a tökéletességgel, és reménységet ad a mi számunkra, hogy mi is meggyógyulhatunk. Mi az, ami megakadályozta az embereket akkor is, hogy higgyenek Krisztusban? És nem látunk egy olyan példát, hogy Krisztus azoknak jelent volna meg, akik nem hittek benne. Nem ment el Jézus a főpaphoz, és nem jelent meg nála. És azt mondta, itt vagyok. Hát valószínűleg a főpap szívinfarktus kapott volna. Ha belépett volna Jézus, és megmutatja a sebét, és úgy leül, és elkezd vele beszélgetni, hogy ahogy is történt az az ítélet, vagy mi is volt az, hogy akkor én most akkor ki vagyok? Hát ha megnézzük, akkor egy ilyen sokkoló Jézussal is találkozhatnánk, hogy mindenkinek egyenként elmegy hozzá, és akkor így elbeszélget vele. Elmegy az őrökhöz is, hogy akkor mi ez a hazugság itt? Hogy mindenki egyenként leül, és így alkalom, mennyiben másabb lenne egy kicsit az evangélium, nem? Hamar meggyőzte volna a világot Jézus, hogy így megjelenik. De úgy tűnik, pedig ez nekünk nagyon tetszene, hogy nem ezt tette Jézus, hanem azoknak jelenik meg, akik keresik őt, akik hisznek benne, és akik tényleg szeretettel fordultak felé. Tehát Jézusban nincs meg ez a progresszivitás, vagy hogy mondjam, azért bennünk ott lenne, hogy na azért mutassuk már meg. Hanem még mindig rábízza igazából a mi döntésünkre, hogy hiszünk-e benne. Tehát ez a szabad akaratnak is egy kicsit a kérdése, hogy beszélhetünk-e szabad akaratról, ha én olyan helyzetbe hozom az embert, amikor már kész tények elé állítom, ugye? Akkor nincs ott a hitnek a döntése. Minket persze ez zavar, mert mennyivel egyszerűbb lenne, ha Isten most megjelenne itt? Hát ez akkor van. Akkor már elmehetnénk, hogy hát nem kell. Nem kell ezt most már bizonygatni. Tehát Krisztus azért ezt az utat még nekünk meghagyta. Küzdelmesnek tűnik ez, vagy gyengének. De mégis 500 embernek megjelenik, azt mondja a Szentírás, 500 embernek megjelenik még feltámadása után, még 40 napig megjelenik a tanítványoknak is, tanítja őket, hogy megerősítse a hitüket. Mit üzen még akkor a feltámadás? Krisztus, ha így nézzük, az életcentrum, az örök életnek az igazságát akarja elmondani, és azzal, hogy ott van a keresztem, azt a fajta attitűdöt is elénk hozza, amikor mi szenvedünk, most egy kicsit magunkat helyezem be, amikor mi szenvedünk, akkor azt mondjuk, hogy én miattad szenvedek. Az én boldogtalanságomért te felelsz. Mások felelnek a boldogtalanságért, hiszen Jézus mit mutat meg? Hát én azért szenvedek, mert ti nem értettetek meg. Mi az alapvető szenvedés sokszor az emberekben? Hát mások nem értenek meg engem, nem szeretnek engem, nem tudják, hogy ki vagyok, félreértnek, ezt sokszor átélhetjük, és mindenkinek megvan a maga keresztje ebből. Hogy ki mit tett, mikor, ellenem, hogyan. És ott vagyunk a magunk szenvedésében. Mit üzen nekünk Krisztus? Ha ezt a szenvedést másképpen látjuk, mint ahogy Krisztus is átment ezen, de az Istent már ismerjük, akkor valami egészen más tudunk ebből kihozni. Van egy titok ebben, hogy minden az egész világon Krisztus által, ő érte, ő általa, és ő benne van minden jelen. Tehát ez egy felfoghatatlan dolog. Tehát minden ő érette van teremtve, ezt most pozitívan mondom, vagyis mindenben benne van, mindenben jelen van, mindennek az eredete ő, és minden hozzá fog visszatérni. Magyarul Ha ezt mi tudjuk, akkor ezzel olyan erőt birtokolunk, hogy van egy biztos pont az élet változékonyságában, szenvedés körében, ahonnan az egészet meg tudjuk mozdítani. Lehet, hogy pörög körülötted a világ. Lehet, hogy sok minden úgy történik, és beindul ez a szenvedés, de mi, megint én szenvedek valaki másért. De egyszer csak meglátod, hogy ez érted van. Mert Jézus szenvedése bizonyos fokig érted volt. Értem is van szenvedés. Ez hogy lehet? Jézus ezt mutatja meg. De hát ez érted van. Azért, hogy megértsed. Hogy túl tudjál lépni ezen az állapoton, és békességre tudjál jutni. Mert a szenvedést te is át fogod tudni alakítani az életedben. És fel fogsz támadni ebből örök életre. Miért van szenvedés a világon? Mert kettévágott valóságban élünk, az egyik felében vannak a jók, a másik felében vannak a rosszak. A rosszak rosszat tesznek úgymond a jóknak, a jók pedig szenvednek attól, hogy vannak rosszak, nem? És mi vagy, hogy a jó oldalon állunk, hogy én most jó vagyok és szenvedek, vagy éppen mi is átkelünk, hogy na most ebben a helyzetben én voltam a rossz. Na most akkor melyik oldalon nem szenvednek? Hát mind a kettőn nem. Mert a jó is szenved, meg valahol a rossz is. És akkor hogy lehet ezt megszüntetni? Vagy megváltoztatni? Hát ott van a jó és a rossz a világban, a háború és a béke, ott van a test és a lélek, a hívők és a hitetlenek, ott van az egyház és a világ, ott vannak a Krisztus üldözők, meg ott vannak, akik Krisztusban hisznek. És ott van ez a kettősség, hogy ketté van vágva a valóság. De ha a világnak csak az egyik felében keressük az Istent, akkor ott sem találjuk meg. Ezért ment föl Jézus a keresztre. Mert amikor a keresztre fölment, akkor a jó oldalról átment a sötét oldalra. Mert ő lett a bűnös. Ő lett a bűnös. Rá lett mondva, hogy te bűnös vagy. Isten káromló vagy. Amit állítasz, az nem igaz. Hogy egyé tegye ezt a világot az Istenben, mert minden az Istenben áll fönt ebben a világban. Istent akkor ott sem találjuk meg, hogyha mindig a jó oldalon keressük, mert Isten mindenütt jelen van. Ezért tudta a Lator életét is megváltoztatni. És azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De ugye a másik Lator, aki vádolta őt, ugye annak nem mondta. Benne maradt abban a pozícióban, abban a vádló pozícióban, amiben ugye ott tudunk mi is lenni, hogy ki a bűnös, ki a rossz, hát te ilyen vagy, és mondjuk. Vagy benne maradunk a másik, hogy én igaz vagyok, és ti vagytok a rosszak. Akkor, ha benne maradunk ebben, vagy abban a pozícióban, akkor sehova nem jutunk. De Isten, mind a kettőt ki akarja békíteni, és ez lenne Krisztus kereszthalála. És utána mi mindannyian be tudunk menni az örökké valóságba. És mi döntött el, hogy ki tud bemenni az Istennel az örökké valóságba? Az, hogy abba hagyta ezt a fajta megosztottságot, a kettévágott valóságot, és azt mondta, hogy hát Istenem, te vagy. Ez az egyetlen felismerés. Elég volt arra, hogy kigyógyuljon az ember abból, a meghasonlottságból, amiben él. És igazából ez a szeretet. Amikor azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, akkor nem egy érzelemről beszélünk, hogy ő mindig úgy szeret, persze érzelem is társul hozzá, hanem a szeretet az egységnek a képe. Ha te szeretsz valakit, akkor vele egyé tudsz válni. Meg tudod magadat osztani vele, és ő is megosztja magát vele. Tehát egyé válsz. Mi az Isten? Az egység. Ahol megosztottság van, ott az Isten is megosztottá válik. És lesznek olyanok, akik hisznek, meg nem hisznek benne, ugye? És ott van mindjárt a feszültség, a háború, a harag, a gyűlölet, az egymás üldözése. De amikor az az üzenet, amit Jézus elmondott, hogy Isten egy, és ti mindannyian egyek vagytok az Istenben, akkor az azt jelenti, hogy vége a háborúnak. Csak ezt ugye meg kell érteni. De ha én még mindig azt mondom, hogy itt háború van, meg itt harag van, meg én vagyok a jó, vagy ő a rossz, akkor ennek sosincs vége. És ez az emberiség történetének lényegében a húsvéti üzenetnek is a békessége, hogy miért van békessége a nagypénteknek? Miért van egy hatalmas nagy nyugalma és békessége, amit meghirdett Jézus ebbe a világba? Mert ha jó értjük, ezért. Mert Istenben már mindenkinek megvan a bűnbocsánat. Az önigazultnak is, meg a bűnösnek is. Mindannyian rászorulunk arra a fajta látásra, hogy kijöjjünk a saját csapdánkból. És mi a második csapda? Hogy azt hisszük, hogy csak test vagyunk, és nincs utána folytatás. Mert a legfontosabb nekünk ezen a világon, hogy itt legyen igazunk. Nem? Nekem igazam legyen, az mindennél fontosabb. Még az örök életnél is. Hogy én így, akkor is állom, hogy ez így van, és ha így van, akkor így van. Tehát ez fontosabb még az életünknél is. Hát ezért feszítették meg lényegében Krisztust is. Megvoltak róla győződve, az ő igazuk az az, hogy Krisztus egy Isten káromló. Ezt végre kell hajtani. Na de ennyit ér az emberi igazság, hogy a következő pillanatban Jézus igazság, ezért mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság. Hát az igazságért dőlünk mi romba. De hogyha rájövünk, hogy ilyen értelemben nem az az igazság, amiért harcolunk, hanem Jézus egy magasabb rendű igazságot, ha ismernétek az Istent, ismernétek önmagatokat, és rájönnétek, hogy ő a legvégső igazság, minden ő benne, és ő általa van, akkor abba hagynátok. És meg tudnátok hajolni Isten előtt. Vagy imádnánk valakit, aki több nálunk, aki többet tud, és rájönnénk, hogy az élet többről szól, mint amit mi csinálunk belőle. Tehát Isten így akar kiszabadítani bennünket a Krisztusban az új életre, az örök életre, és arra, hogy már itt a Földön felszabadultabban éljünk. Ezért változnak meg a tanítványok is, az ő hitük is, hogy azért maradt fönt a kereszténység, találja meg, ma is megtalálhatják az emberek Istent. Hát ez a lényeg. Ha megismered Istent, örök életed van. Mert Isten nem a holtak Istene. Nem egy hatalmas hullaház az örökké valóság, ahol mindenki ott fekszik, a saját sírjában is nincsen élet. Hanem Isten az élőknek az Istene. És amit ő megalkotott, ahogy bennünket megalkotott, ahogy a lelkünket megalkotta, az a titok, hogy mi honnan vagyunk, és honnan, hová megyünk, ez ő benne van elrejtve. Az, amit nehezen tudunk megérteni, és ezzel zárom, hogy Isten, amit ad, az ellenkezőjébe csomagolja be. Ez lehet, hogy először nem érthető, de ez is a teljességből fakad. Mert hogy teszi ezt? Az új életet úgy adta meg Krisztusban, hogy Krisztusnak meg kellett halni. És azt mondjuk, hát hogy? Hát, hogyha élet, akkor nem lenne halál. Ugye? Tehát az új élet úgy jelenik meg, hogy Krisztusnak valóban meg kellett halnia. És ez tényleg így is történt. Vagy amikor Isten önmagát adja nekünk, akkor nem úgy jelenik meg, mint Isten, hogy így ragyogóan, és akkor mindjárt látjuk, hogy na hát itt van Isten egyértelmű, hanem emberré lesz. Krisztusban emberré lesz. És ez is látszólag ellentétes dolog. Hát ha Isten eljön, akkor ne legyen emberré, hanem legyen Isten, nem? Hát jobban el tudjuk úgy fogadni. Emberként már kételkedünk. Vagy hogyha gazdagságot akar adni nekünk Isten, akkor miért ad nekünk sokszor szegénységet? Bizonyos értelemben. Miért ad hiányt az életünkben? Amikor azt mondja, hogy én gazdaggá akarlak téged tenni. Hát valamilyen értelemben szükségünk van arra, hogy átéljük azt a fajta szegénységet is az életben, hogy vágyjunk az igazi gazdagságra. Vagy amikor örömet ad Isten és vigasztalást, akkor miért ad mellé fájdalmat? És akkor nem értjük, hogy Istenem, hát te szeretsz. Akkor miért van ez a fájdalom? Vagy miért élem azt meg, amit megélek, ugye? És itt jönnek ezek a meghasonlottságunk, de hát akkor már nem hiszek Istenben, mert belefáradtam. Csak nem értjük, hogy az életnek ezek az ellentétes dolgai ahogy mondtam, hogy minden értünk van. Bizonyos fokig így fejeződik ki az Istennek a tökéletessége. És itt bukunk el. Itt buktak el, Jézus meghalt, hát már biztos nem jön vissza. Erre nem visszajön. Tehát pont az ellenkezője valósul meg. Amikor az életedben fájdalom van, ne hidd azt, hogy nem lehet öröm. De ugyanígy fordítva, hogy sokszor mondjuk, ah, most boldog vagy, de biztos történni fog valami. És most valami rossz lesz, ugye? Mert hogy az élet ilyen. De ez igazából éltetni fog bennünket. És igazából innen nézve ez nagyon szomorú, amikor az életváltozékonyságát nézzük, de a hit szempontjából nézve, Isten oldaláról nézve, azt is mondhatjuk, hogy ez csodálatos. Nem tudom, érthető. Hogy ez csodálatos, hogy ez megtörténik, hát az angyal is lejön a mennyből, és ráül arra a kőre, mert azt mondja, hogy csoda történt. És így történik csoda a te életedben is. Amikor ezek az ellentétes dolgok megtörténnek, de te mégis megismered az Istent. Ezeken a dolgokon keresztül. És akkor csoda történik. Tehát minden őtől, ő ránézve, és ő általa van. Ez az örök élet. Az örök élet nem akkor fog csak elkezdődni, majd ha meghalunk. Az örök élet már most is itt van. Te is már azt az életedet éled, ami örök élet. Bármennyire is furcsa. Azt az életet éled, és ez az életed fog tovább menni. Már tiéd az örök élet. Erre figyelmeztet Krisztus. És már ebben az életben ezért hihetünk Istenben, és ezért mondhatjuk azt most, persze, hogy még nem, hogy van örök életem. Mert az élet az nem olyan, hogy most van, aztán meg majd nincs, aztán megint lesz. Hanem az van. Mint ahogy Krisztus élete is átment a halálon, de nem szűnt meg élni, csak lement ugye azokba a tartományokba, szála alá poklokra, lement az élet sötétségének, vagy a halál világába, és meghirdette a hatalmát. Tehát rajtad keresztül a világban megjelenik ez a hit, megjelenik az örök élet. Benned is feltámadhat Krisztus ismerete, tudása, és a Krisztus személyén keresztül te magad leszel, most így mondom, az örök élet tudója. Nem kevesebb vagy, ha hiszel Krisztusban, mint aki ezt tudod, úgymond hiszed, és e szerint is élsz. Teljesen más minőségbe megy át az életünk, hétköznapi feladataink, dolgaink, amit végzünk, teljesen más minőség, ha azt tudom, hogy én nem egy mulandó lényként élek, hanem van egy hihetetlen perspektívája az életemnek. És Istennel is kapcsolatban vagyok. Persze, hogy meg tudok bocsátani. Miért? Hát nem fogom örök életre cipelni ezt a terhet. Erről van szó. Hát ha te nem bocsátasz meg, akkor mit gondolsz? Azt meddig fogod vinni? Ha van örök élet. Azt nem 10 évig fogod vinni. Meg 15 évig, meg 20 évig. Hanem örök életbe viszed át. Az jó? Rájössz, hogy nem jó. Mert sokkal egyszerűbb most megbékélni, és rájönni arra, hogy a dolgok hogy működnek, mint egész örök életembe azt vinni, és lélekben azt szerint élni. Hát sokkal nehezebb. És erre figyelmeztette tehát Krisztus, hogy bocsássatok meg, miképpen én is megbocsátottam ti nektek. Legyetek irgalmasok, mint ahogy én is irgalmas voltam. Aki hisz én bennem, örök élet ragyog föl benne, és élővíznek folyamai áramolnak ki a bensőjéből. Aki hisz én bennem, ő lesz a világ világossága. Mert onnantól kezdve te is tudni fogod azt a titkot, amit senki más vagy nem akar tudni, vagy nem látja. És ha látná, hogy mindaz a lehetőség most van a kezében, amivel megváltoztathatja az életét, akkor mindenki megtenné. Ez a feltámadás üzenete. Most vagy abban a helyzetben, amikor megváltoztathatod, te is megélheted ennek a csodáját a saját életedben, és világosság ragyoghat föl benned. Mert az a Krisztus, aki feltámadt, az téged is ebben az örök életben fog vezetni, és itt a Földön már olyan lehet az életed, hogy boldog lehetsz. Hiszen annál nagyobb öröm, mint tudom ezt. Már minden megváltozhat, és minden elmúlhat, de az a bizonyosság, hogy én valamilyen szinten örökkévaló nem múlok el. És az örökkévaló Isten is megmarad a számomra. A többi dolgot a helyére teszi. És tudunk nagy lelkűek lenni. Tudunk nem összeveszni a kicsin dolgokon, vagy átlépni a problémákon, nem. Hát örökkévaló távolodva ez micsoda? Érez annyit. Ugye most ezen fogunk vívódni? Ezen fognak birodalmak összeesni? De minek? Van értelme? És ez az értelmetlenség is benne van. Hogy ennek így nincs is értelme. De Krisztusban van értelme az életünknek. És az értelmetlenségből át tudunk menni. Tehát ezért jelenti azt, hogy nem csak úgy elhisszük, hogy Krisztus feltámad, hanem ez annál sokkal több. Akkor te is feltámadsz. És akkor neked is egészen más az életed, egészen mások az összefüggéseid, és ezt, hogyha jól meglátod, akkor tiéd az élet tényleg. Már most. És senki el nem veheti tőled. Higgy az Istenben, és higgy az ő Krisztusában, és megváltozik az életed. Valóban boldogabb leszel, boldog leszel, másképpen látod a világot, a világ nem fog megváltozni. Arra ne számíts. Krisztus sem mondta, hogy megváltoztattam a világot. Nem változtatta meg. Téged változtat meg a világban. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben majd csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Krisztusunk, hogy értünk van, amit megmutatsz nekünk. Értünk van az életünk is. Minden nehézség, minden próbatétel, hogy sokszor ellentétes dolgokban kapjuk meg azt, amit te nekünk adni akarsz. Hogy megérthessük az egységet, hogy minden Istenben áll fönt, és ő érte van, őre áll nézve, és ameddig ezt nem értjük, addig meghasadt világban élünk. Mi legyártjuk a jót és a rosszat, a háborút és a békét, gondolkodunk a testről és a lélekről, hívőkről és hitetlenekről, az egyházról és a világról, és nem értjük azt, hogy te kereszt halálodban ezt a kettőt már egyé akarod tenni. Hogy megszűnjön jó ember és rossz ember. Hogy megszűnjenek ezek a különvállások. Hiszen mindannyian egyek vagyunk abban az egy örökké való Istenben. És ez az igazi csoda. Ami minden nap megtörténhetne, ha látnánk, hogy miért is történik mindaz, ami velünk történik. Hogy ugyanez az egy csoda akar mindig megnyilvánulni. Köszönjük, hogy ezt élhetjük meg, amikor szomorúak vagyunk, és megvigasztalsz bennünket. Vagy amikor minden jól ment, és el tudjuk viselni azt, hogy valami elvétetik tőlünk. Nem mondjuk azt, hogy kiért, és mi oknál fogva, mások hibája által történik mindez, hanem rájövünk, hogy te tanítasz bennünket, amikor adsz, és amikor elveszel. Rájöhetünk arra is, hogy amikor az életünk majd le kell tennünk a földi létben, akkor nem elveszed az életünket, hanem az örök életbe fogsz átvinni. Nem a semmibe fogunk megérkezni. Hogy rádöbbenünk arra, amikor valaki vétkezik ellenünk, nem azt akarod megtanítani, hogy hogyan gyűlöljük a másik embert, hanem azt, hogy hogyan tudunk megbocsátani, mint ahogy te is megbocsátottál nekünk. És akkor megtaláljuk azt, hogy mindennek megvan a másik oldala, és ha megtaláljuk a másik oldalt, és egyé tesszük azzal, ahol most állunk, akkor minden nap megnyílik a csoda, az örök életre nézve, hogy rájövünk, hogy semmi nincs ellenünk, minden értünk van. Ezért már nem ellenséget látunk a másikban, és nem leszünk mi sem ellenség a másik számára. De ameddig ez nem így van, addig Krisztus is ellenség, akit üldözni kell, és ezt mutatta meg a keresztben, hogy ez az illúzió, ez a csapda, amely mindannyiunkat elválaszt. Kérjük tehát, add, hogy most egyek legyünk, te benned, tudjuk elengedni életünket, bárhol is tartunk, bárhol is vagyunk, Köszönjük, hogy minden értünk, történik te benned. És nem tudunk kiesni a te kezedből, hiszen élet és halál, jó és rossz, háború és béke, test és lélek, hívők és hitetlenek, egyház és a világ, minden te benned van. Ezért Úr Krisztus, az örökké való Isten dicsőségére, és ő Úr mindenek felett. Add, hogy így imádjunk most téged, és ezáltal az örök életünket is megtalálhassuk. Mert ahogy ő él, mi is élni fogunk. E világ elmúlik, de a mi életünk nem múlik el. Köszönjük ezt az örömhírt. Kérünk betegeinkért, vagy kórházban levő testvérünkért, te áld meg őt gyógyulással, add vissza családjának. Kérünk gyászolóinkért, akik szeretteikre emlékeznek, akik elmentek a világból, ne féljenek, ne essenek kétségbe, hiszen az örök életbe mentek. Add, hogy szeretettel tudjuk elbocsátani őket. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nálam nélkül senki sem mehet az atyához, de ő általa mindenki. Amen. Áldás békesség.